Hello, és adj Isten, nagy szeretettel köszöntünk téged, ez a Debrecen Podcast, azaz a Depó, és hát különleges helyszínen vagyunk, ezt talán te is érzed, hogy a füledet simogatja a nagyerdei szél és szellő. Hello, itt Mikos Ákos.
Hello, itt Löki Viktor.
És jelen pillanatban egyébként a Békás-tó partján ülünk, ugyanis a mai podcastünk innen zajlik majd, de ha már egyébként kihelyezett podcast és podcast felvétel, akkor nagy szeretettel ajánlanánk neked június 30-án a közelgő első közös közönség találkozó, és hát különleges estünket is, amikor is a Debrecen Podcast kitelepül a Pepito pizzériába, és ott tartunk egy olasz estet. Hát még számunkra is rejtő, hogy mi minden lesz majd, de azért már vannak ötleteink, például visszatérő vendégek, csak egy-két olasz dolgot említsünk meg.
Meg azt mindenképpen muszáj megemlíteni, hogy patakokba fog folyni a pizza, azt hiszem ezt így mondják vidéken, igaz?
Repkedni, alacsony a repülő pizzákra kell számítani, Chiantira, Chianto, Chiantori. Bármilyen ragozással lehet ezt mondani. Van egy ilyen olasz ital, azt is lehet, hogy fogunk fogyasztani. Én nem, Viktor sem, de ti lehet, hogy igen. Úgyhogy nagyon várunk rád. A részletekkel majd még jelentkezünk, de a június 30-at kérlek vésd be. Ott találkozunk. Most pedig irány a mai epizódunk. Hello, újra nagy szeretettel köszöntünk, most így 14 másodperccel később is, ez a Debrecen Podcast, azaz a Depó, innen a Békás-tó partjáról, és hát a mai napon azért kihelyezett a felvételünk Viktorral közös egyetértésben, egy különleges szakértőt hívtunk el, ugyanis ahogy láthattad a mai címünkben, arra próbálunk meg választ kapni, hogy miért különleges a debreceni kacsák feneke. Ebben pedig segítségünkre lesz Lovas Kis Ádám, szervusz!
Hello, szia!
Viktor is nyugodtan lehet köszönteni, ez egy teljesen...
Tegez nyugodtan.
Ez egy teljesen nyílt alkalom. Azt gyorsan tegyük már helyre, hogy miért ezt a helyszínt választottuk, azon túl, hogy foglalt volt a stúdió. Mind a mellett, hogy köszönjük szépen a Kraftnak a támogatást, a befogadást és a mindenkori ottani podcastelést. De most jelen pillanatban arra gondoltunk, hogy hát ha már kacsákról is szó lesz a mai napon, vagy elsősorban, másodsorban és sokadsorban is róluk, akkor ez legyen a helyszín. Ádám, segíts már abban, hogy milyen sűrűn szoktál ide járni kacsákat nézni.
Hát azért évente egyszer-kétszer maximum, egyébként nem itt van a fő kutatási területem.
Mennyire kötődsz Debrecenhez? Ezt tegyük le itt az alapokat szerintem. Nem a lelki kötődésedet, hanem inkább a történetbeli kötődésedet szeretnénk itt feltérképezni. Miközben egyébként ez majd nagyon fontos lesz, hogy itt a Békás-tó partján szerintem több behatás is érheti a műsor. Most például egy 14 méteres kutya fog egy tacskót széttépni, miközben egy férfi hemoklábat, vagy a hemokból gilógó férfi lábat nézünk. Szóval ilyen...
És a háttérben egy csókolózó.
Debrecen és a te kötődésed, mióta laksz itt, élsz itt, tanulsz itt, mit jelent neked Debrecen?
Hát alapvetően ugye középiskolát végeztem itt Debrecen, vegyipariba jártam, és aztán az egyetemen ragadtam, tehát biológus képzést itt végeztem el, és közel, hát 19-be költöztünk be a feleségemmel Debrecenbe, és igazából nagyon szeretjük, mert ez a pont az a város, ami mondható kicsit falunak is, és van mindenféle kulturális esemény, amit részt lehet venni, így nem annyira elszigetelt, miközben például Budapest az már nagyon-nagyon nagy számunkra, úgyhogy ezért is szeretünk itt élni. Alapvetően pedig tényleg hát a középiskolás korom óta folyamatosan bebuszoztam, rengeteg emlék kapcsolódik hozzá. Vannak durva sztorik, vannak kevésbé durva sztorik is.
Isten, milyen busz lehetett, el sem tudom képzelni, de...
Te jó kis volános busz a...
Ugye a kutatásod kitér erre a busz faunájára és flórájára.
Nem, szerencsére nem, azt azért nem próbálok feltérképezni.
Viszont ha már itt tartunk, engem nagyon érdekelni, és talán akkor így kanyarodjunk, ugye, hogy miért érdekes a debreceni kacsák feneke, bár lehet, hogy a fókuszt egy túl kicsire vettük, mert igazából minden kacsa feneke érdekes lehet a mai beszélgetés szempontjából, de mi most minden debreceni kacsa fenékre vagyunk igazán büszke. Szóval, hogy mi a kutatásod témája, és miért beszélgetünk erről itt, ebben segíts az egyébként még most tanástalan hallgatót, azaz téged, aki ezt hallod.
Hát tulajdonképpen azért beszélgetünk erről, mert meghívtatok, de egyébként viccet félretéve, ilyen nagyon leszűkítve, és majd szépen kibontva, hogy azt a vizsgálom, hogy ugye vannak a vízimadarak, többek között itt a Békás-tónon is, látjuk, szeretjük tőkésrécéket, a kacsákat, mindenki eteti, itatja őket.
Majd erre térjünk ki, kérlek.
Igen, majd ki fogunk térni erre az etetéses dologra is, mert haragszom az emberekre. Szóval, alapvetően ugye nagyon sok embernek, de kiváltképpen például Angliában, ugye az egy nagy bevett szokás, hogy a parkokban rengeteg vízimadár van, de nem csak ilyen, hogy récel, hanem vöcsköktől elkezdve minden, minden van ott, és nem félnek az emberektől. Ugye ott rengeteg embernek ugye nagyon tetszenek, aranyosak ezek a madarak.
De vannak olyan, például Hortobágyon, hogy a különböző tavak, szikesek, ezeknek a úgynevezett biodiverzitását, ugye az az organizmusoknak a sokasságát, ugye ők is
segítenek abban, hogy fenntartják. Tulajdonképpen mit is jelent ez, mert nagyon körbeírtam nagyon nagy szakkal. Leegyszerűsítve a kutatásomat, azt vizsgálom, hogy egyik helyen elfogyasztja a növényeket a kacsa, liba, bármilyen más vízimadár, miközben emészti, elrepül egy másik helyre, és ott kiüríti ezt, és hogy kiüríti, ugye az ürülékükből pedig kicsiráznak, új élet keletkezik tulajdonképpen, mert túlélik ezt a procedúrát a különböző élőlények.
Na ez fontos szerintem ez a felítés. Egyrészt azért, mert hogy megtudhattuk, hogy Debrecen Böcsökben szegény. Ez talán így kijelenthető. Te kutatási területeddel van bármi kapcsolódás? Vagy ti hogyan kapcsoltok azon túl, hogy most fizikailag egy helyen dolgoztok? Vagy egyáltalán a kutatási területeinknek van-e kapcsolódási pontja?
Mindketten a növények iránt kezdtünk el érdeklődni első körben, és azon belül is az orhidák irányában. Előbb szakdolgozat, majd aztán a PhD témám nekem szintén az orhidákhoz volt köthető. Ádámnak már ugye más volt ez a téma, amit az előbb körülírt. De hogy nyilván az évek során, az elmúlt 10 évben, hát lassan már 10 évben nekem 2015 is az első tudományos cikkem. Voltak közös cikkeink, meg voltak közös projektjeink, tehát segítettünk egymásnak ebben abban. Volt, hogy én ábrát csináltam Ádámnak, volt, hogy Ádám jött nekem. Volt, hogy kacsát tönt.
Mint egy gazdaságban?
Nagyjából igen, okay. Igen, de majd Ádám kifejti. Tehát alapvetően együttműködünk azóta is, és a kutatócsoportunkban is természetesen vannak nagyobb közös projektek, ahol összejárnak a szálak. Hmm. Úgyhogy ezt nagyjából így kell elképzelni. És lehet, hogy akkor ez itt most alkalmas pont, hogy megbeszéljük, hogy néz ki egy kacsatömőkísérlet.
Tehát megragadhatjuk-e innen egyébként? Miért fontos kacsát tömni ahhoz, hogy mondjuk ezt vizsgálhass? Amiről ugye eddig elmondtad, hogy mit vizsgálsz.
Hát, hogy előzőkben ugye röviden említettem, de hogy miért is kell nekünk kacsát tömni? Alapvetően ugye az, hogy valamit túléle egy kacsa emésztő rendszerében, azt több minden befolyásolja. Többek között, hogy az állat stresszele vagy nem. Milyen hosszú az emésztő rendszere. Aztán a különböző élőlényeknek a tulajdonságai. A mag, például, hogyha növényekről beszélünk, az alakja, a keménysége, a mérete, ezek mind befolyásolják. Vagyunk ketten, természetesen megfelelő engedélyek mellett. Szétnyitjuk a kacsának a száját is, éppenséget csak nem is kell szinte lenyomni, mert magától lemegy, mert nem ilyen brutális mennyiségű magot kell elképzelni. És közben a háttérben láthatjuk, hogy kiflivel letetik a kacsákat, amire nagyon allergiás vagyok, mert sajnos...
Azt nem tömítek bele, vagy az nem szerepel benne.
Nem, mert ugye rengeteg, vagy hát hogyha kenyeret etetünk a kacsákkal, akkor elkezd majd az úgynevezett angel wing effekt megjelenni. Ugye a rengeteg szénhidrát miatt elkezd a kacsának a szárnya vége eltorzulni, és nem lesz képes repülni. És ezzel ennyi volt az állatnak, végképp helyben maradt.
Ez már egy kiflitől jelentkezik?
Hát nem egy kiflitől, de azért a folyamatos etetés, és itt azért több ezer ember megfordult a békástól.
Tehát szóval... akkor mondjuk arra kárhoztatnak a debreceni kacsák a sok-sok etetést, hogy itt maradnak?
Hát itt fognak meghalni.
Jó. Tehát akkor bár mondtuk, hogy majd kitérünk rá, akkor legyen ez a pont, amikor kitérünk rá, akkor tulajdonképpen ezért, elsősorban ezért veszélyes etetni kenyérrel, pizzás csigával és egyéb más forneti termékekkel a kacsát, mert hogy a szárnya eltorzul egy idő után?
Így van, igen. Hát azon felül még, hogy az élőhelyet is tönkretesszük, mert bocsánat a kifejezésért, menni fog a hasuk a kacsáknak, hogyha sok szénhidrátot esznek.
Úgy érted, hogy fosni fognak?
Mert igen, ezt akartam
ebben,
mondani.
Ebben
igen,
az, igen. Te nem mondd ki, én lehet, hogy kimondom, hiszen jó, mégis jó. Egy tudós ember vagy.
Jó. Igen. Nem biztos, hogy nem jó ez a dolog. Szóval nem szabad etetni őket. Okay. Ezzel, de egyébként Viktornak is már van erre irányuló kutatása, ugye a tápanyag feldúsulás szempontjából. Szóval, hogyha minél jobban etetjük őket, elkezdenek fosni, akkor a te szabaddal élve, és ahogy teli fossák a tavat...
Nem muszáj megtartani ezt a szót, maradhat annyiban, hogy tele lesz a tó.
Igen, tápanyaggal, emiatt ugye
algavirágzás, stb. Élőlények pusztulását fogja okozni, szóval senkinek se jó az. Maradjunk meg annál, hogy nekünk jó a pizzás csiga, valamikor, minden esetben, de a madaraknak nem, meg a tónak sem.
By the way, ha már itt tartunk, és most teremtél a mikrofon hordozó. Ha már itt tartunk egyébként, és hogyha már itt vagyunk és beszélhetünk, akkor lehet, hogy most van alkalmam megkérdezni, hogy emlékeim szerint a BK-tó sokáig egyébként egész vízszínű volt, most nagyon nem, mármint, hogy egyfajta ilyen barnaság, zöldesség uralkodik.
Zöld borsólevesnek hívjuk.
Á, értem. De ennek például van köze most elmondottakhoz, teljesen máshoz van köze, növényvilághoz van köze, vagy egyszerűen csak retkes? Tehát, hogy ez mind így együtt?
Hát minden együtt.
Jó. Ez kikondikálás most kacsaseggügyben, de ez fontos most kérdés.
De a kacsaseg is közre játszik.
Á, értem.
Na. Szóval alapvetően, amikor kikotorták, hogy a békás alatt, hogy mindenki csodálkozott, hogy milyen élőlény világ van benne, hiszen volt benne harcsától, csukától közül minden állat, amit alapvetően nem telepítettek vele, de erről majd beszélni fogok egy kicsit később. De miután kikotorták, az az egész egy úgynevezett kára mező volt, szintiszta vízzel. Most a kára az egy úgynevezett csillárka moszat, ami ugye a szukceszió kezdeti fázisában van.
Ami ez mi? Bocs.
Szóval nem kellett volna ebbe beleugranom.
Csináljad.
Szóval, hogyha van egy szintiszta élőhelyünk, kikotorjuk a tavat, akkor a szukcessziónak az első fázisában ezek a primer, elsődleges élőlények jelennek meg, mint például a csillárka moszat. Uh-huh. És azután jelennek meg ugye a különböző egyszikű növények, kétszikű növények, és ugye a tóból ugye megnyerik a nádas, stb. Így alakul át. De most ez már ugye a végtermék, amit itt látunk, ahogy Viktor említette, milyen zöld borsóleves szituáció, amikor brutális mennyiségű alga van benne, meg ki tudja, milyen növények vannak az aljába, nem tudjuk, nem is akarok belemászni azért ebbe a lébe. Kicsit akkor visszatekerek, hogy a legelső fázis, amit láthattunk, az tényleg gyönyörű volt. Szintiszta víz, csillárkamoszott az aljába, gyönyörű volt. Mi az oligotróf tó volt, hogyha megjelennek a különböző élőlények, ugye minél nagyobb a diverzitás, ugye minél nagyobb a sokaság, az élőlények sokasága, annál jobb az az élőhely, de ahogy elkezdenek megjelenni ugye a különböző tápanyag bevitelek, mert ugye azt tudjuk, hogy mert lehetett látni, különböző aranyalakat telepítenek bele, stb. Azt gondolom etetik, ezen felül még szórják bele a különböző szénhidrátokat, teszem az kenyér, stb. Hogy etessék a kacsákat, azok elkezdenek, hogy megy a hasuk a kacsáknak, hogy vissza, hogy ne az F5-ös szót használjam, és ez a tápanyag feldúsulás pedig arra készíti, hogy csak azok az élőlények maradjanak itt meg benne, amik ezt bírják. Mert nem minden élőlény képes arra, hogy ezt tolerálja. Tele van nitrogénnel, mindennel tulajdonképpen, és megjelennek ezek a zöldborsó leves szituáció, brutális mennyiségű alga lesz, az algát nem minden növény bírja, nem minden élőlény, valamint állatok bírják, a kacsák természetesen a víz felszínén úszva, nekik tök mindegy, hogy milyen, még eszik is azt az algát. Így ez az egész tulajdonképpen már egy önfenntartó folyamat lett, hogy folyamatosan, most már ezt fogjuk látni, megint ki nem fogják takarítani az egészet.
Pont ez volt a fejemben, hogy ezt tulajdonképpen egy erős domestosszal, vagy bármi egy nagyobb takarításra ezt újra rendbe lehetett tenni, vagy ez innentől már csak várjuk a nádat, őserdőt, egyebeket?
Hát a nád már szerintem nem fog ide megjelenni, mert azért valamilyen szinten szerintem azért a növényzetet próbálják karban tartani, de alapvetően így fog maradni, ahogy most kinéz.
Jó, oké. Viktor, egy releváns kérdés.
De igazából valamennyire visszafordítható a folyamat nyilván, tehát hogyha a tápanyagszint az korlátozóan következetesen, és ugye ezek a trofikus szintek, a trofitásnak a szintje, amit Ádám említett, oligotróf, az valahol a szerves anyagszintnek az alja felé helyezkedni kell, és ahogy haladunk az eutrofizáció, tehát a szerves anyag feldúsulás folyamatában felfelé, lehet, hogy eljutunk a hipertróf folyamatig, ami nagyjából az, amit mi látunk. Tehát ahogy Ádám mondta, rengeteg szerves anyag van ebbe a tóba, és hát az, hogy nincsenek benne azok a hínár növények, amik korábban benne voltak. Tehát, hogy én is emlékszem, Ádám ugye a kárát, a csillárkamoszatot emlegette, de én is emlékszem 10 évvel ezelőtt, 11 néhány ezelőtt olyan biológus avatóra, ahol T. Attila, botanikus kolléga, úgy úszta át plusz pontért a békástót, hogy az még tele volt érdes tócsagazzal, meg süllő hínárral, meg olyan hínár növényekkel, amelyek ugye világosan jelezték, hogy ez a tó még jó állapotban van, a szerves anyag szempontjából optimális állapotban van. És ugye ez az állapot már sajnos eltűnt, nem tudom, egyébként van még benne vajon béka, mint olyan, tehát a békástóban van még béka, ezt nem is figyeltem már évek óta.
Tippeket várom.
Nem tudom őszintén. Andaházán van, ahol dolgozunk, ott folyamatosan szólnak a békák, itt egy darabot nem hallok igazából.
Véletlenül a békák is elfogytak ezzel, meg hát sok más élőlény is, úgyhogy a békástónak sajnos talán nem vált javára az idő.
Bravúros átkötés lesz. Viszont örülök, hogy ehhez is, és ennek is köze van a kacsák fenekének, vagy legalábbis, ahogy mondtad, és hát ennyiben azért örülök, hogy kitértünk erre, mert hát valójában ugye akkor témánál tudunk maradni, és a témádnál, hogyha fogalmazhatok így. Ugye, ha visszakanyarodhatok oda, és egy kicsit talán még itt is maradva, hogy itt akiket és amiket látunk kacsákat, ők nem tudom, hogy nagyobb, kevesebb számban vannak-e, mint az elmúlt évben, és hát, hogy, vagy elmúlt években, így akkor, hogy mióta mondjuk félszemmel figyelgeted így a kacsákat, és nem is annyira a populáció mennyiségére, hogy ők vajon messziről jöttek-e, tehát ők hozhattak-e távolról a fenekükben magot, anélkül, hogy belenéznénk a fenekükbe.
Pedig bele szeretnék nézni, de egyébként...
Ez amúgy releváns kérdés, bele kell nézni, ahogy hogy kutass?
Hát alapvetően gyűjtjük a szart, szóval a bevált metódus az az, hogy kifigyeljük, hogy hol vannak a parton, hol pihennek, hol alszanak, aztán mi vagyunk a gonosz emberek, akik felzavarjuk őket, mert ahogy embert látnak, mondjuk pont nem itt a békástalon, de a vad populációk, az igen félig vadnak, lehet már mondani, rárohanunk, megijesszük őket, és mivel megijednek, ezért ürítenek is.
Ez
és
én friss... vagyok éjszaka, ugye?
És akkor ezért egyből a frissen ürített ürüléket össze lehet gyűjteni. Igazából ez a bevált metódus, vagy amit mostanában csinálunk, vad nem kacsák esetében, de hát mindenféle vízimadár esetében is, hogy gyűrűzzük, ugye megfogjuk őket, meggyűrűzzük őket, szönös gyűrűvel ellátjuk, lemérjük a különböző tulajdonságaikat, berakjuk a tojatóládánkba, és akkor megvárjuk, míg ürít, és aztán elengedjük a vonalat.
Akkor jó, ezt így értem. Na és akkor talán oda vissza, hogy akiket itt láthatunk, mondjuk nap mint nap, és szigorúan nem etetünk ugye innentől kezdve szénhidráttal, ők vajon, igen, hogy mondjuk ez egy ilyen másik releváns kérdés, hogy mondjuk a magvas cipó az nem oké-e ebből a szempontból?
Nem, de inkább a naprát szórjuk ki nekik, az a jól járnak.
Az a szotyi?
Igen.
Vagy makuka?
Igen.
Attól függ, milyen tájegységben vagyunk?
Jó. Igen.
Oké. Okay. Tehát akkor napra forgó
magot. De ne a sózottat.
Mondjuk, és ne hántoljuk ki előre. Talán
nem
egy
kell,
ilyen,
nem kell.
Ez talán nem egy jó megoldás. Na, szóval, hogy ők vajon hozhattak? Vagy ők most jöttek olyan távolról? És hát, hogy egyáltalán mit hozhattak, ha hozhattak? És honnan?
Hát most, amit itt látunk, példányok, azok itt a költő. Ők már egyes, hát igazából már szóltak nekem, hogy már vannak kicsik, úgyhogy ők már a költő példányok, amik itt vannak. Az azt jelenti, hogy itt költenek. Az, hogy innen elmennek-e, az egy nagyon jó kérdés a télen, mert azért a télire azt szeretnek figyelni, hogy télire jönnek hozzánk. Mert akkor itt, idén télen olyan 200 kacsát számoltam itt, ami rengeteg.
A békáson.
Itt a békáson, igen. Az rengeteg, és azt tudjuk, hogy ide jönnek. Vannak megkerülések Kazasztánból, Oroszországból, akik jönnek ide hozzánk. Az, hogy most ezek a példányok, amiket most itt látunk, elmennek-e valahova, azt nem tudom. Uh-huh. Mert ezt ki kéne deríteni, hogy vagy egyáltalán itt maradnak egész télen. Az, hogy hozhatnak-e, valószínűleg hoznak a téli példányok, de ezek olyan ritka események, hogy megfogni nagyon nehéz. Uh-huh. Hogyha ténylegesen nagyon távolról hoznak-e. Mert ilyet még én... Ha minden jól megy, akkor tapasztaltam, ha meg nem, akkor nem, mert ez mindegy, van egy kutatásunk, ami az izlandi rövidsőrű ludakat vizsgálta, erről azt kell tudni, ezekről a ludakról, hogy Izland és Anglia között mászkálnak, Izlandon költenek, Angliába repülnek le telelni, és volt pár példányunk GPS telemetriával megjelölve, és azt pontosan tudtuk, hogy mikor érkeznek meg Angliába. És ahogy leszálltak, azonnal rájuk mentünk, gyűjtöttünk tőlük körüléket, és többek között találtunk benne egy olyan sásfajt, ami kizárólagosan Izlandon meg Grönlandon él, Angliában egyáltalán nem,
És valószínűleg ez az első egy ilyen, hogy az ténylegesen ugye több száz kilométerről ugye tengeren átszelve hozták oda. De azt azért tudni kell, mert igen, mondhatom azt, hogy ritka események egyike ez, de mivel mi csak egy nagyon minimális szeletét nézzük a madaraknak. Most azok a publikációk, amikkel mi dolgozunk, jó, több száz, tudom én, 300-400 ürüléket nézünk át, van, hogy 1000, de például, hogyha most akkor veszek a tőkésrécéket, Magyarországon, ami átvonul tőkésréce, az 7,5 millió példány. Ami átvonul, azért az rengeteg. És hogyha a prevalenciát nézzük, ez az, hogy ugye a minták, vizsgált mintáknak a hány százalékában volt legalább egy mag, az 32%-os a prevalencia, ami hatalmas. Szóval, hogyha van egy, igen, szóval, hogyha van 100 darab kacsád, amit néztél, abból 32 vitt legalább egy magot. Mm. És hogyha már 7,5 millióval szorozott fel ezt az egészet, akkor már úgy belegondolsz, és tényleg mindent is hozhatnak.
Ez elég jelentős szám, egy nagyon laikus kérdés, hadd tegyek fel. Azt értem, hogy mondjuk elindulnak, hoznak, de hogy nyilván van az az élményünk, hogy mondjuk szőnyegbombázás zajlik, hogyha mondjuk esetleg varjak mennek, de akkor ezek szerint repülés közben nem ér át a mag, tehát ilyen lassú a bioritmusuk, vagy a közben nem is ürítenek, mert az akkor egy nagyon szarút lehet. Mi zajlik, hogyan ér át egyáltalán mondjuk Angliából ide, a egyáltalán ez releváns, a mag? Vagy Oroszországból ide. Mm.
Szóval, ugye tudjuk azt, hogy például a kacsáknak is van zúzógyomra, igaz?
De ha engem kérdezel, akkor minden bizonnyal van zúzógyomra a kacsáknak.
Igen.
Van, persze.
Igen. Szóval ezekben a zúzógyomrokban ugye felvesznek köveket, ami elősegíti ugye a tápláléknak az összezúzását, ugye ez a zúzógyomor, a későbbi emésztés miatt. Na most, mivel a magok ugye sok színűek, sokfélék, vannak nagyon nagy magvak, teszem azt, amint most, ha csak Magyarországon maradunk.
Amint méretben nagy magvak.
Méretben, igen. Ilyen tényleg ilyen 1-2 cm hosszú magok. Na most, hogyha minél nagyobb egy mag, ugye annál tovább marad meg az úzó gyomorban. Ez miért érdekes? Mert ugye visszatartja az örlőkőként ugye a magokat. Uh-huh. És mivel így visszatartja, ezért sokkal több ideig marad benne az úzó gyomorban. Például volt egy kísérlet, és van a mocsári csetkáka, Elo Haris palustris a tudományos neve. Ez nálunk nagyon sok ilyen mocsár réten megtalálható, tavak mentén, folyók mentén, és ezt vizsgálva ők is csináltak egy etetéses kísérletet egy külföldi tanulmányban, ismerősök, és több mint egy hét után örült ki a mag. Egy hétig benn volt. Na most a tőkés réce az olyan 72 km/h repül. Alapvetően. És hogyha a tőkés récénél maradunk, most ők is tudnak ilyen 7-800 kilométert egy nap alatt repülni, hogyha csak fényt kapnak, aztán repülnek, mint az állat. De például volt egy saját jelölésű úgynevezett sztyeppis irányunk, a hortobágyi halastavakon költ, fiókát, meg adultokat jelöltünk, és volt egy adult, amelyik fényt kapott, és körbe vitorlázta egész Magyarországot. Egy nap alatt.
És nem lőtték le Hidas Németinél a
nem.
Tehát ő szerencsésebb volt.
Nem. De sajnos volt olyan, amit lelőttek tőlünk.
Most az jutott eszembe, hogy mondjuk ha nemzetközileg ezt más is kutatja, ez is egy kérdés, hogy ők van-e olyan, hogy nem tudom, bár most már lehet, hogy nem a legjobb példa, hogy orosz kutatók, de akkor maradjunk a kazak kutatóknál, hogy küldenek neked magukat egy kacsán keresztül. Tehát, hogy ott megtömik, mint ahogy itt mondjátok, és akkor egyébként valahol máshol meg feltűnik ez a, mert hogy feljegyezték.
Igen, ez posta kacsának hívják.
Jó, viccesen hangzott, mert egyébként úgy is akartam feltenni a kérdést, de közben meg nagyon is érdekel, hogy amúgy van-e ilyen, hogy feljegyzetten, hogy hello, azt mi raktuk bele.
Hát ilyen nem nagyon volt, hogy kacsával küldtek volna nekem.
Hát nem célzottan, hogy akkor elküldöm Lovas kis Ádámnak, de hogy mennyi repülj kacsa, vidd ahova tudod, és akkor ideért.
Nem, hát azért ez egy kicsit bonyolultabb dolog, mert hogy jelölöd meg a magokat, hogy később vissza tud találni.
Mondjuk jó, hát feljegyzem, hogy mit tudom én, raktam bele szezámmagot, mákot, mert most az jutott eszembe, mondtad, hogy nagy mag kell, hát a mák az nem sokáig maradna meg valószínűleg.
Hát a mák is azért 48 óraig simán bemarad.
Oké, okay. Mondjuk a fényt kapom, mondtad, hogy akkor simán igen hát, ideje.
Ja, meg visszatérve amúgy a kérdésedre, mert ugye több ilyen rész is volt, hogy ürítenek-e, mármint, hogy kakálnak-e, miközben repülnek, azért a legtöbbször nem. Ez egy olyan dolog, hogy ha vonulásban vannak, azért próbálják visszatartani a táplálékot, lelassul az emésztésük, annak ellenére, hogy mozognak, hogy ugye minél több energiát tudjanak nyerni a táplálékból. És ezért is van, hogy azért hosszú távon is hatékonyak.
Ez, én is ezt csinálom repülés közben. Tehát ez Viktor többször repült ugyan, de hogy nem tudom, egy kedves hallgatót, aki ezzel ugyanez van, hogy lelassul egy kicsit minden. Szóval, ja, megértem, ezt érthető.
Szerintem arról nem volt szó, hogy vagy nem fejtetted ki, hogy ugyan a kacsán keresztül nem küldenek neked, de egyébként meg külföldről küldenek neked mintákat, szerintem erről lehet beszélni.
Ja. Tehát, hogy küldenek guánót távolról?
Igen. Hát szerencsére kifejlesztettem azt a metódust, hogy hogyan lehet magokról megmondani azt, hogy milyen növényfajról beszélünk, vagy mit látunk éppen a mikroszkópban. És hát igazából, ha egy kicsit az élettörténetemről szabad-e mesélnem.
Én kérlek, óvodától kezdve. De különös
tekintettel
az összes találkozás a kacsával, tehát ezt légy építs bele.
Akkor nagyon távolról kezdek, mert szerintem van időnk úgyis.
Igen, úgyhogy kedves jelenlévők itt a Békástónál, dőljetek hátra.
Terencsére mindenki iszik, jobban lehet bírni a dolgot.
És hátra is dőlt amúgy, ahogy mondtad mindkettőt.
Hát igazából volt az a bizonyos olasz túra, amin Viktorral együtt voltunk, és ott találtunk egy olyan növényfajt, amire, vagy hát akkor betűtött fel az a kérdés, hogy hogy a fenébe kerülhetett ez ide. És ezt a kérdést tárgyalva, hogy a kocsmában,
a remete
kávézóban, sörözőben, elmélkedtünk annó a témazetőmmel is, hogy hogyan kerülhettek ide, és akkor ez volt az első ilyen, mert ez is egy ilyen vizes élőhelyekhez kötődő növény volt, hogy akkor mi lehet az, hogy miért nem hozhatták volna vízimadarak, libák, kacsák, és akkor ezen az úton felbuzdulva, botanikusból átavazsáltam félig ornitológussá, madarásszá, és ahogy elkezdtünk ezzel foglalkozni, adódott az úgynevezett Campus Hungary, vagy Campus Mundi nevezett ilyen pályázatok, ugye külföldre lehetett menni, tapasztalatot szerezni, és megkerestem a témában a legtöbb cikket író szakembert, tulajdonképpen és akkor találtam meg a professzor Andy Green-t Doñana Nemzeti Parkból Spanyolországban, és úgymond szerencsét próbáltam, hogy írtam neki, hogy van ez a pályázat, neked nem kell semmit se fizetni, én megyek, és tulajdonképpen én leszek a csicskád egy pár hónapig, és ő természetesen hülye lett volna nemet mondani.
Örömmel várt, hiszen egy ennyire fényes elmével bármikor szívesen konzultál.
Így van, igen. De az volt a meglepő, amikor megérkeztem, ugye legelsőnek találkoztunk, bemutatkoztam, és akkor ugye, hát leírtam neki, hogy botanikus vagyok, és akkor az volt a legelső mondata, hogy én már vártam rád, mert egy botanikus kell nekem, aki ért a növényekhez, mert ő ugye alapvetően zoológus. Itt kezdődött ugye a gyümölcsöző kapcsolatunk. Ő úgy szokta mindig leírni, vagy nekem megmondani, hogy szimbiózis itt alakult ki kettőnk között, mert azóta is fontosan együtt publikálunk, és hát rengeteg időt töltöttem, közel 2 évet egyébként a Sevillába, de mindig ilyen megszakításokkal, tudom, szörnyűen hangzik.
Igen.
De rengeteg tapasztalatot szereztem, meg önállósodtam, ez arra tökéletes volt ez az egész, és megtanultam jól angolul. Ja, én megint csak nagyon sokat segített, folyamatosan dolgoztam, rengeteget, utána Angliába is voltam, Andynek hála, és vele együtt ilyen, tényleg ilyen hatalmas nemzetközi kapcsolatrendszert alakítottunk ki, mert azóta is ugye küldtek Oroszországból, Új-Zélandról, Ausztráliából, Dél-Amerikából, Amerikából, Dél-Afrikából is fontos, egy csomó helyről küldtek guánót.
De ez úgy zajlik, hogy a kettes postára elmész? Annyiban tényleg érdekel, hogy mondjuk egy ilyen nemzetközi mintaküldés az egyetemeken belül, vagy között zajlik, vagy valóban az van, hogy Manyi a postás, ott hagyja az értesítőt, és be kell menni egy tégeért. A 60 utcára.
Nem, az előbbi. Vagy azért ilyen hivatalos posta,
engedély. Neki az boldog lehet.
De hát hivatalos posta, engedélyeztetés, stb. És akkor ezt követően lehet.
És ennek te örülsz általában, amikor tehát mondjuk jön egy ilyen csomag, akkor te ezt örömmel bontod ki, és veted vizsgálat.
Igen, nem a PlayStation 5-öt küldik, hanem a nagy adag szart is. Bocsánat, ürüléket, és én rendkívül nagyon boldog vagyok.
És szerintem ember nem örül úgy az ötös lottó számainak, mint hogy Ádám a guanó csomagjainak szokott örülni.
Igen, hát annyiban viszont érdekes lehet, hogy mondjuk az ilyen küldött mintákból volt-e már valami nagy heuréka pillanat, hogy az igen, ez egy nagyon hasznos csomag volt.
Hát igazából mindegyik, mert azért szerintem így a témámmal kapcsolatosan lehet érzékelni, hogy azért eléggé egy nis dolog, hogy nagyon kevesen foglalkoznak vele. Igazából meg tudom számolni, olyan heten foglalkozunk vele, egy nemzetközileg kb.
Jó és... konferencia lehet belőle, ha összeültek.
Nem, hát azért ökológia konferenciára, meg kongresszusra megyünk, hát ez is egy részszelete, mert sajnos a fejekben mindig az van, hogyha, szóval nem mentem úgy nagyon bele, de ezt a folyamatot, amit most erről beszélünk, az endozóhóriának szokták nevezni.
Tehát ez nekünk nyilvánvaló volt, úgyhogy nem
is bocsánat, bocsánat, elnézést. Ez azt jelenti, hogy endo, ugye belül, zóhória, meg ugye az állat általi. Ugye az állatok általi, a bélrendszer, a béltraktuson keresztül történő szállítás, ez az endozóhória. És ezt a módszert, vagy ezt a terjedési módszert, ezt az énekes madarak rovására szokták írni, mert hogyha erre gondolunk, hogy a madarak megesznek valamit, és kiürítik máshol, akkor mindenki az énekes madarakra gondol, hogy ó, nézd már, ott a rigó, és megeszi, vagy a seregé, és megeszi a medgyemet, és akkor a fene egye meg.
Nagyon pont így mondják, igen, a gazdák, igen, a csudába.
A csudába, igen. És emiatt, hát a világ minden pontján, ez egy másik szintű, ez a frugivóri, a gyümölcsevő élőlényekről beszélünk, de ennek már nagyon nagy a múltja, és rengetegen foglalkoznak már vele, így a vízimadrakkal, meg más ilyen élőlény csoportokkal, akik nem kifejezetten csak ilyen gyümölcsekkel táplálkoznak, hanem minden másról, és az, amik nagyon kevesen foglalkoznak. Uh-huh. Pont ezért bármilyen publikáció azért elég jól tud menni, meg jó nagyot tud menni, úgymond a nemzetközi porondon is, de az egyik ilyen legnagyobbunk volt, az nem ehhez kötető volt, hanem amivel Viktorral együtt dolgoztunk, az a halikrát megetettük a kacsákkal, és azok túlélték, és kikeltek a halak utána.
Beteg állatok vagytok, ezt így végighallgatni, ez nagyon beteg, remélem ti találtátok ki, de erre mindjárt térünk vissza, itt még a endozóhória,
jól mondom? Van, nagyon jó.
Ezt bizonyos kolumbiai kártelek is alkalmazzák repülőtereken, úgy mint, hát mondjuk az nem endo, vagy az nem zó, hanem endohumán, vagy hogy mondják azt, hogyha emberben szállítanak?
Antropohóriának. De ez hülyeséget, mi is állatok vagyunk.
Jaj, akkor...
És hát mondjuk azért az endozóhor meg a kolumbiai kartelek között azért van egy kicsi különbség, hogy ugye de várjál, mert attól is függ, hogy most a gyomrába vagy a végbelébe szállítja.
Jó, na hát ugye, ezt de akartam mondani, hogy ezt talán ne fejtsük ki.
A nüanszi különbségek is hatalmas különbségek.
Meg még egyébként a beteg állatok vagytok témakörhöz visszatérve, hogy nem mi vagyunk a beteg állatok, hanem a japánok meg az ázsiaiak, akik több tízezerszer osztották meg Twitteren ezt a cikket. Tehát konkrétan a tízezres megosztásszámok voltak.
Tetszett nekik, mondjuk ott érdekes a gasztronómia is, tehát hogy ők lehet azt hitték valami fél recept.
De ez... Hát vagyok.
Amúgy mi is gondoltunk rá konkrétan.
Hogy ebi hallal töltött kacsa. Viszont az érdekel, igen, valóban, hogy az felvetődött korábban is bennem, meg hát egyébként a jegyzetünkben is benne van, hogy akkor értem, hogy itt magokról beszélgettünk egy jelentős részt, de hogy van-e olyan, hogy egyébként kisebb, nem tudom, nyilván egysejtőek eszembe jutnának, de hogy azért attól nagyobb, meg összetettebb állatszerű valamik, rovarok, peték, egyebek tudnak ugyanígy utazni bélrendszerekben, madárbélrendszerekben, tehát akkor van.
Van, igen, igen, igen. Hát a legnagyobb ez az volt. Ez
az ebi hal.
Rendes hal.
Ja, rendes hal, bocsánat, úristen. Ja,
ez is kárász, meg pointnak az ikráit etettük meg, a megtermékenyített ikráit etettük meg.
Na, de ennek például a kiindulási pontja, mert akkor ezt azt mondtatok, ez például a közös kutatásotok, kísérletet, nem tudom mi a jó szó erre, volt ezt egyszer csak így, mit tudom, ültetek, ötleteltetek, és akkor azt mondod, hogy na, akkor legyen egy ilyen ikra etetés, hátha, és azt hogyan mértétek le, hogy az úgy át is érte Sebastian? Ja, nem az, mert az rák.
Ficánka, nem?
Szóval átérte ficánka, bárhová is indult.
Hát ez az egész onnan indul, hogy amikor ki voltam Spanyolországban, az angol nem jut eszembe. Piros lábú
tantor. Just say it in English.
Okay, then common red shank, tringa tutanus.
Még a latin kifejezés is angolat.
Igen, of course. Szóval nem, a piros lábú cankó köpeteket vizsgáltam, és az egyik ilyen köpetbe találtam mi az ikrákat, amit utána nem tudtam kikeltetni, mert ugye nem tudtam, hogy milyen fajról van szó, most brakvízi, édesvízi, tengeri, fene se tudta. Mindegy, hát csináltam egy édesvízi keltetőrendszert, aztán abból
nem jött be.
Uh-huh. Igen, igen. Na most ezen az alapon indultunk el. Végeztük el utána a kísérletet tulajdonképpen. Uh-huh. Hát a rendszer az adott volt, mert úgyis a tőkés részével akartunk dolgozni, mert alapvetően ez egy kozmopolita faj, ugye mindenütt előfordul, mindenhol is ott van, és aztán választottunk két olyan fajta pontyot, ami hazánkban őshonosnak mondott, még az ezüstkárász pedig egy inváziós, ami azt jelenti, hogy nagyon rossz, hogyha bekerül a vízrendszerekbe, tönkreteszi, mindenki ledominál tulajdonképpen, és ezt a két fajt teszteltük le, hogy ezeknek az ikrái túlélik-e vagy sem, és túléltek.
És akkor azt jól értem, hogy ez egy nagy felfedezés, vagy nagy rájövés volt jelen pillanatban. Van-e tovább, nem tudom, hogy más madarakat lehet-e rakni bele? Ez egy hülye kérdés volt, ez inkább ezt
felszerintem. Szerintem most érdemes behozni a kérdéskörbe azt is, hogy visszakanyarodni a Békástó felé, hogy ugye szó volt arról, hogy voltak benne olyan halak, amelyeket természetesen nem a nagy erdei parkerdő kezelői tettek bele, és hogy hogyan kerülhetnek akkor a Békástóba is halak.
Hát tulajdonképpen erre megvan is van a válasz, hogy valószínűsíthető, hogy így igen. Ha nincs, mert ugye azért tudni kell, hogy nagyon sok olyan elszeparált kis víztest van, tavacska, belvizek, amik ugye nincsenek összeköttetésben más kis folyókkal, erekkel, csatornákkal, és azokban is, ugye például volt olyan felmérés is, amit az annó témavezetőnk is nagyon említett, hogy belvizes felmérés, és ő ezekben a belvízfoltokban rengeteg olyan kis halat talált, ami csak úgy megjelent, és nem tudták, hogy hogy. És amikor publikáltuk ezt a kísérletünket, utána nagyon jó volt látni a Facebook kommenteket, nem toxik, egyáltalán nem, dehogy nem, de hogy mindenki ez, hát ezt mindenki tudja, ugye? Hát ezt minek kellett ilyen hülyeséget vizsgálni? Ezek voltak a komment hadjárat, de ezt azért azt tudni kell, mert mindenki arra gondol, ha ezt így megemlítjük, akkor mindenki, hát persze, mert rátapad a kacsa lábára, szárnyára, tollazatára, aztán úgy hozzák be.
Meg de... volt olyan elmélet is, hogy a talajvízben úszik át A-ból B-be a hal, nem a kis halak.
Olyan is volt.
Föld alatt?
Igen, igen. Ah. Föld alatti bunkeron keresztül. De ez a két folyamat teljesen más. Hogyha lábára tapad, a tollazatára tapad, azt úgy nevezzük, hogy epizóhória, az a külső.
Tehát nem endo, hanem epi.
Aha. Így van, igen, igen. Vagy az ecto, amiért haragszok, mert az sokkal későbbi fogalom, és az epizóhória az a sokkal régebbi.
Miért haragszol jobban, a kifliért, vagy az ectoért?
Fú, ez egy nagyon jó kérdés.
Lehet-e rangsorolni a haragodat?
Igen, igen, ez a gyakorlati harag, a kiflis, és az elméleti harag pedig az ecto, maradjunk ennyiben.
Nagyon jó.
Szóval ez egy másik folyamat. Ott nagyobb valószínűséggel tudnak kiszáradni, például hiába megy nagyobb valószínűséggel tönkre, ugye szétpukkannak a mechanikai hatás miatt az ikrák ugye a gyomorban, ott a hőmérséklet megfelelő ahhoz, hogy tovább tudjon menni maga az embriófejlődés, nedves közeg.
Ez az Alien című film. Ez, tehát ott elkezd a hal fejlődni a gyomrában?
Hát ott megy tovább, nem áll meg. Hogy továbbra is megy a fejlődés. Ugye a teljes halacska ugye betejelte a petéket, megtalálta a kacsa, megeszi, megy tovább az embriófejlődés ugye az ikrában, ő meg halad tovább a béltraktuson keresztül, és miután kiürül, akkor egy pont egy jó helyre kerül, hiszen a vízimadarak ragaszkodnak a vízhez, ezért biztos, hogy vízhez fog kerülni. Nem úgy, mint például, hogyha azt veszük a szél általi terjedés a növények esetében, hogy bárhova elviszi a szél, hogy nem tudja, hogy jó helyre kerül-e, vagy nem.
Sőt, az alien faktort most szerintem növeljük a szuperparazitáltság analógiájával, vagyis hogy megeszi valami a valamit, és azt megeszi a kacsa.
Ne!
Szóval te most a másodlagos endozóhóriára
arra gondolok, szeretném. Igen, bocsánat,
jó.
Szuperparazitáltságot nyilván nem.
Igen.
Van ilyen?
Így van. Igen.
De ez ilyen dokumentált
dolog? Hát, a szuperparazitáltság az a parazita parazitája, de az a paraziták esetében működik, de nyilván
de ez akkor ez a double endo, ami tulajdonképpen egyes felületeken egy filmcím is lehetne. Ez a double endo izé, ez most ide levetítve azt jelenti, hogy a kacsa megeszik egy valamilyen cuccot, ami már megevett valamit? Igen. De mit? A micsoda? Például.
Szóval ez a másodlagos endozóhória az legtöbbször ragadozó életmódot folytató állatoknál fordulhat elő. Aha. Például a vízimadaraknál maradva a nagy kócsag. A nagy kócsag megevett egy olyan ezüstkárászt, teszem azt, ami megevett egy magot. És úgy viszi át egyik helyről a másik. Ez egy teljesen... Túin van, igen. Ez is egy komplex, ez egy teljesen új dolog. Eddig ilyen három ilyen cikkünk van. A témában is több is. Többen is dolgozunk. és elég nagy hatásfaktora. Mert ilyenkor fel lehet, vagy feljön az ember fejébe az a kérdés, hogy miért is jó ez bárkinek. Uh-huh. Vagy van egyáltalán pozitív hozama ennek, hogy két bélrendszeren megyek keresztül, nem egyen. Az például az, hogy vannak olyan növények, amelyeknek kell az, hogy szkarifikáció történjen, fizikai sebzés legyen, hogy egyáltalán tudjon csirázni. Az, hogyha most egy bélrendszeren keresztül megyek, az is valamelyiknek elég, de például sokkal nagyobb csirázási arány érhet el a növény, hogyha két bértraktuson megy keresztül.
Meg pláne, hogyha bakövek vannak.
Így van, így van, így van. Igen.
Értem. Okay,
igen,
okay.
Igen.
Mintha a szegény magnak lenne döntési képessége ebben, hogy most én ezt így akarom csinálni, de gondolom a nagy számok törvény alapján.
Így van.
Nekem megélésem nem annyira Debrecenben, de Debrecenhez közel a nyíregyházi KGST piacon szoktam rendszerint látni nem csak árusokat, hanem a piac végeztével sirályokat. És hát, hogy minthogyha egyébként alkalmasint, rendszerint a nagy szemétdomb környékén hallanék egyébként sirályokat is. Szóval, hogy sirályügyben meg, ha jól tudom, 2022-ben ugye volt jó néhány cikk a magyar médiában, hogy népegészségügyi kockázatot jelentenek Magyarországon a sirályok. Debrecenben mi a helyzet? Vannak sirályok? És hát, hogy ide tudjuk-e őket kapcsolni, mert azért ők valószínűleg messziről jönnek, ha messziről jönnek, feltételezem.
Hát ők sem annyira messziről jönnek, vagy vannak, amelyek messziről jönnek. Hát, ugye közegészségügyi kockázat. Most Debrecenben azért a belvárosban nem nagyon van. Nagyobb közegészségügyi kockázat a varjú, vagy a varjak. De nálunk legtöbbször ugye a szeméttelepen karázzálkodnak. Mennek kukázni.
Világos.
Mennek kukázni, kajáért mennek. És sajnos, ugye alapvetően mi a közegészségügyi kockázat, amit vizsgálunk, az az Escherichia coli, ugye a béltraktusunkban is megtalálható az a baci, de azt tudni kell, hogy vannak már olyan, most rakok egy hatalmas idézőjelet, fajtái, amelyek már antibiotikum rezisztensek. Na hát most, hogyha a béltraktusodban eluralkodik a coli, és mindenki mást kiírt, az összes többi baktériumot, akkor elkezdesz nagyon sűrű járni a WC-re, és kiszáradással esetenként, a legbrutálisabb esetben halállal is járhat. A sirályok meg a varjuk hogyan kapcsolódnak ide? Az, hogy ugye a kórházakban, mivel rengeteg antibiotikumot használunk, kifejlődnek ezek, vagy kialakulnak ezek a típusok, amelyek antibiotikum rezisztensek. A hulladékkezelésünk jelen pillanatban nem a legtökéletesebb, és mivel a hulladék közé megy válogatni az állat, oda megy táplálkozni, ezért fel is tudja ezeket venni. És volt egy vizsgálatunk, Kardos Gáborral dolgozunk együtt, a Metagenomikai Intézetnek a vezetőjével, és a PhD hallgatójával, Koleszár Balázsral, azon, hogy most milyen mértékben tudják ezeket terjeszteni, vagy egyáltalán ugye terjeszthetik-e, és sajnos igen, elég brutálisan. Vizsgáltunk sztyeppi sirályokat, most a kérdésedre, hogy honnan jönnek. Fogtunk kicsiket, amelyek kikeltek éppen, és az anyjuk, vagyis hát a szülők már elkezdték etetni. Hortobágyi halastavakon keltek ki. Ott jeladóztunk is adultokat, ugye időseket és fiatalokat is, és ők, hát az adultok azok már teli voltak, és antibiotikumrezisztens baktériumokkal, és ahogy a kicsik is, ahogy elkezdték etetni az idősek egyből. Szóval át tudják adni a fiókáknak. Nekik nem okoz gondot, azonban, hogyha most itt elkezdik ugye a köztereket üríteni, érintkezés meg kerülünk mi is, akkor ugye simán át tudjuk vinni, vagy magunkba tudjuk venni ezeket. Nagy problémát okozva, mert olyan fajtáit is kimutatta Balázs, a PhD hallgatónk, hogy ami van a legutolsó mencsvár antibiotikum, amit már használunk, akkor használunk, hogyha már ilyen multirezisztens, ugye minden ellenálló antibiotikum rezisztens baci kerül az ember szervezetébe, akkor használjuk fel ezt az antibiotikumot, de már az ellen is rezisztens. Szóval, hogy majdnem, hogy már tűzzel se tudod kiírtani kb. És ilyen sirályt mintáztunk Budapest belvárosában. Például, mert Budapesten ott megy keresztül a nagy folyó, Duna, azt meg vonzzák ugye a madarak, rakpart teli van sirállyal, és ezek meg viszik, mint az állat.
De akkor, mit tudom, egy civakva programmal kerülünk-e veszélybe így?
Nem nyilatkozom.
Ja, jó, akkor a kérdés úgy releváns, hogy ha még több vízfelületünk lenne itt Debrecenben, akkor előfordulhatna, hogy még több sirály lenne?
Hát, hogyha ha folyó szelni át, akkor valószínűleg igen. Nem tudom, ez mindig az adott évtől fog függni, milyen az aszály, itt bent azért valószínűleg, hogy a békástól azért tavaly se szárad ki. Az asszály...
A bekerítő hallgat.
A bekerítő hallgat, igen. De alapvetően én azt tartom, hogy én nem látom azt a veszélyt, hogy beköltöznének a sinályok, azonban azt tudni kell, hogy varjukból is, a debreceni varjukból is mutattunk ilyet.
Egyszer majd nagyon szeretnék egy varjú különkiadást, különös tekintettel a varjukon túl a retkes galambokra. Én sajnos nem vagyok galampárti, de majd ha esetleg te kedves hallgató vagy te kedves Ádám az lennél, akkor mindenféleképpen szóljatok, megkövetem önmagam. Nagyon érdekelne, hogy így egyfajta ilyen zárás felé halad, vagy mind dolgozol most, vagy mi az, ami most ugyanez a területed, vagy elindultál másfelé jár az eszed?
Elindultunk abba az irányba, hogy én legalábbis, hogy nagyon érdekelnek a hálózatok.
Kurrens téma egyre nagyobb vízhangot kap, össze-vissza, mindenhol, és most ezzel foglalkozunk, ezek az ökológiai terjedési hálózatokkal,
ahol arra vagyunk kíváncsiak, hogy ki az a legjobb faj az adott élőhelyen, és van ez a projekt területünk Andaháza, ugye a Hortobágyi Nemzeti Parkkal együtt végzett közös kutatásunk. Van a PhD hallgatóm Tóth Pál, neki ez a fő témája, hogy megnézzük, hogy vannak-e olyan növény, meg állatfajok, illetve vektorok, mert vektoroknak nevezzük jelen esetben ugye a vízimadrakat. Például a vízimadrak közül, hogyha kivesszünk az adott rendszerből egy vízimadrat, akkor összeomlik-e az a rendszer. Ugye semmi más madárfajt nem látunk, csak a tőkés rícét. Ha őket most innen kiírtjuk, most nagy vonalakba, akkor azt tudjuk mondani, hogy nem lesz propagulum beáramlás, mert nem hoznak ide be semmit. Akkor valószínűleg, mert nincs propagulum beáramlás, ez vagy nincs növény meg állat beáramlás, ezért a helyi populációnak a genetikai összetétele ugye elkezd teljes mértékben beszűkülni valószínűleg, és egy ponton ki is halhatnak. Teszem ezt, összeomlik a rendszerünk. És ezt ott van a kis kacsa, hogy vízen vezeti az anyja, látod? Most rá, csak itt közben
események vannak. Kapod el azt a kiflit?
Hát, igen, látom.
Fél kilogramm kovászos kenyeret dobd el.
Szóval, ami még nagyon izgalmas és nagyon érdekel, ezt a jövőben fogjuk még vizsgálni, ezek a multilayer hálózatok, ugye több rétegű hálózatok. Itt teszem azt, hogy egy rétegről beszélünk akkor, hogyha van a kacsa, meg amit visz. Uh-huh. Na most én arra leszek kíváncsi, hogy van a kacsa, meg vannak a vízimadarak, mert itt nem csak kacsáról beszélünk, hanem...
Böcsök.
Igen, hát Andaházán 52 madárfajt fogtunk meg és mintáztunk eddig, több, hát ilyen ezres nagyságrendben, és arra vagyok kíváncsi, hogy van a belében található baktérium. Ugye például az embereknél tudjuk azt, hogy ha éppen a pacika belemben rosszul vannak, nagyon nem leszek jól, hiszen kiad arra, hogy milyen mértékben tudok emészteni, mennem kell WC-re sokat, az általános közérzethez hozzájárul. De most ezt akarom megnézni, hogy ha valakinek diverz a flórája, a mikroflórája, a mikrobiom flórája, ugye minél több baci van benne az adott madárban, az milyen hatása van arra, hogy kit tud vinni magával, és hogy milyen hosszan tudja vinni magával. Ez az egyik ilyen téma, úgyhogy itt már ilyen esetben három réteg lesz, ugye a hálózatban van a vektor, a különböző vízimadár, van a mikrobiom flórája, és hogy miket visznek magukkal. Aha. Ez az egymásra hatás, erre vagyok így a jövőben még kíváncsi. Illetve, hogy elkezdődött a madárinfluenza szezon is, már sajnos megjelen nálunk is, Dunántúlon múlt héten kaptuk a hírt, hogy a százas nagyságrendben halnak ki fel a sirályok, ami nem jó, de hogy még egy másik ilyen réteg az az, hogy a vízimadarak hogy miket hordoznak, milyen betegségeket hordoznak, a baktériumokon kívül is, hogy milyen vírusokat, nyugat-nílusiráz, usutu vírus, stb. Ezeket akarjuk nézni, hogy ők, ugye mert trópusi területeken telelnek, és hazahozzák-e vagy nem?
Én kérem, hogy ne hozzák haza, hogyha lehet egy ilyen kérésem feléjük. Sok sikert, vagy nem is tudom, mit tudjam, egy kevés sikert, kérlek, ne találj ilyeneket, és akkor ez a legjobb. Még a végére nagyon fontos, meg szoktunk kérdezni egy fontos pontot, ezt Viktornak átengedem.
Békáson kívül megy kedvenc helyszíneid Debrecenben, kedvenc utca, kedvenc
vendéglátóipari,
kedvenc sirály, kacsa, spotting, egyéb hely.
Hú, ez egy jó kérdés. Ilyen kedvenc helyem van még Debrecenben. Hát nekem a kedvenc helyem, amíg nem ment tönkre, az a Vekeri tó volt. Azt azért tudni kell, hogy
az volt a legközelebb ilyen fürdőhely, természetes fürdőhely Monostorpályhoz, és mi oda jártunk sokat, meg a kenupályára, a mögötte lévő kenupályára.
De az már gatya? Tehát az már vissza se lehet, hogy most már hát újra víz van
civak,
benne?
A civakva, a civakva.
Ja, waiting bízni. For civakva.
Így okay. Van, így van, így van. Igen. Azt én nagyon-nagyon rendkívül szeretem, és kedves emléke az első ilyen fesztivál, a Vekrító Fesztivál is. Hozzá, hozzá fűződik alapvetően, ja.
Mi a véleményed a Falógerről?
A Falógerről, ja, hát a Falógeren élek. Igen.
Ez meg... egy városrész, a Falóger.
Ja, igen?
Aha. Olajütő.
Na, no, oké. Okay.
Én meg kell mondjam, hogy a 19-ben költöztünk oda, és én imádom. Annak ellenére, hogy ott megy a vonat, ami mindenki az volt az, hogy hatalmas nagy zajjal jár, és nem fogjuk szeretni, egyébként meg észre sem veszünk már. És olyan, mint egy kis falu igazából. Rendkívül jó szomszédaink vannak, nagyon kedvesek, nagyon szeretem, tök jókat lehet sétálni, és nincs akkor nagy forgalom.
Most már a Delce művek is oda települt, ugye, hogy még egy korábbi hivatkozás behozzunk, bizony.
Akkor megvan, hol van a Falóger, úgyhogy hát Ádám, köszönjük szépen. Én bízom benne, hogy majd folytathatjuk. Mi viszont biztos, hogy folytatjuk, nem itt a Békás-tó partján, bár én egész kedvet kaptam majd még ilyen kihelyezett műsorkészítésekre. Egyszer egy ilyen nem hallható depóadást készíthetnénk a Zsuzsi vonaton zögykülőben. Ilyen hangokat lehetne csak hallani.
De az a Zsuzsi vonat ASMR lenne egész pontosan.
Egyébként ez nem hülyeség, úgyis van Debrecen ASMR, és akkor ezt ugyanezzel a lendülettel ajánlanánk is neked, ugyanis van ez a társműsorunk is, van az a társműsorunk, amiben Harangi Attila neves debreceni építészekkel beszélget Debrecen épített örökségéről, egyébként hát Beatrix is ott van vele, úgyhogy ezért ez fontos kiemelni, hogy nem csak egyedül van ott ám Attila. Emellett pedig ugye a modern kézműves kultúrát bemutató, Debrecen modern kézműves kultúráját bemutató Búzás Bori által fejlesztett kreativitás és Debrecen műsort is ajánljuk neked. Köszönjük, hogy hallgattad ezt az epizódot, iratkozz fel és figyeld a további Debrecen podcast részeket, mert hogy jelentkezünk majd még bőven. Isten áldjon, szervusz!
Hello!
Hello!